Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. A Csernobili atomerőműben az acélszarkofág alatti reaktortér összeolvadt anyagában megnőtt a neutronok száma. Nincs sugárzás veszély, de ez egy olyan új probléma, amivel foglalkozni kell, mondta Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára, a riporter Herceg Zsolt.
35 éve történt a Csernobili baleset, és az évforduló kapcsán az ukrán fél több más nemzetközi szervezettel együtt tartott egy online konferenciát. Az egyik beszámoló arról szólt, hogy milyen mérési eredmények állnak rendelkezésre a szarkofágon belül. De azt kell tudni, hogy a 86-os balesetet követően, mintegy egy év alatt felépítettek egy betonszarkofágot, amelyet azonban rettentően mostani körülmények között kellett megvalósítani, ugye a nagy sugárzási térben, nagyon sok esetben rögtönözve, ráadásul úgy, hogy tudták, hogy nem szabad akkor még hermetikusra készíteni ezt a szarkofágot, mert akkor annyi nagy volt a hőfelszabadulás, meg annyi bizonytalanság volt, hogy ezt nem lehetett célként kitűzni. Szóval ez a betonszarkofág 30 év alatt nagyon sokat használódott és romlott az állapota. Ahhoz, hogy tovább lehessen lépni, kellett építeni egy új szarkofágot, amelyet nemzetközi összefogással valósítottak meg. Ez már egy sokkal modernebb szerkezet, nem betonlapokból áll, hanem egy acél, hatalmas nagy feszített szerkezet, ami ráadásul már hermetikus is. Arra való, hogy a későbbiekben a megsérült negyedik blokkot a csernobili telephelyen majd le lehessen bontani, az instabil szerkezeteket vissza lehessen bontani, és majd aztán hosszú távon a sérült üzemanyagot el lehessen távolítani ebből a szerkezetből. Ez azért nagyon fontos, mert nyilván ez az új szarkofág, ami tehát hermetikus, és egy nagyon masszív acélszerkezet, ez jóval nagyobb biztonságot ad a környezet megvédése szempontjából, mint a korábbi betonszarkofág, amiben például az esővíz befolyt. Talán ezzel a körülménnyel, hogy az előző szarkofágba be tudott folyni az esővíz, függhet össze az, amiről ezen a nemzetközi konferencián az ukrán kutatók beszéltek. Ugye azt kell tudni, hogy amikor 86 áprilisában felrobbant a 4-es reaktor, nagyon magas hőmérséklet alakult ki. Ebben a magas hőmérsékletben a reaktorban található anyagok azok részben megolvadtak, és egy részük odébb folyt, és mintegy 170 tonnányi ilyen összeolvadt uránt és egyéb elemeket tartalmazó szerkezet több emeletet megtéve áthelyeződött a reaktorépületen belül. Most ennek a megolvadt zóna tartalomnak nyilván fontos volt megállapítani a helyét, valamint, hogy történik-e benne valami. És erre a célra telepítettek különböző mérőrendszereket sok évvel ezelőtt, amelyekkel követték ennek az összeolvadt anyagnak az állapotát, és most arról számoltak be ukrán tudósok, hogy az egyik ilyen nagyobb mennyiségű olvadt zónatartalmat tartalmazó anyagban, minthogyha látnák azt, hogy a neutronok száma növekszik. Ez egy lassú növekedés, tehát mintegy 4 év alatt tapasztalták a neutron beütés szám kétszeresre való növekedését, de ez arra utal, hogy valami folyamat zajlik ebben a rendszerben, és azt valószínűsítik, hogy miután az megakadályozza az esővíz bejutását ebbe a rendszerbe, ez elkezdett kiszáradni, és így megváltozott egy kicsit az összetétele, és mivel ebben nagy mennyiségű hasadóanyag van, és egy hasadóanyagot tartalmazó rendszer képes a neutronokat felerősíteni, a neutronszámot megnövelni, és mivel spontán módon is keletkeznek neutronok, spontán módon is zajlik maghasadás, még nem láncreakció, csak maghasadás egy ilyen rendszerben. Valószínűleg ezzel függhet össze, hogy a neutron szám növekedését tapasztalták az elmúlt években. Hangsúlyozták ezek a szakemberek, hogy nincsen közvetlen veszély, tehát nem látnak olyan jelet, ami arra utalna, hogy ez megszaladhatna, vagy ebben egy robbanás következhetne be, de ugyanakkor ez a változás, ez mindenképpen olyan, ami figyelmet érdemel, és amivel a jövőben foglalkozni kell. Vizuális megfigyelést terveznek, adott esetben új mérőrendszerek telepítését tervezik, és valószínűleg további elemzések, számítások is szükségesek lesznek ahhoz, hogy a pontos okokat feltárják, és utána adott esetben újabb intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy ennek a rendszernek a biztonságát hosszú távon biztosítani lehessen.
A megfigyeléseken és a méréseken túl azok után vélhetően mit kell majd, és mit lehet tenni?
Korábban volt egy olyan jelenség, amikor nagy mennyiségű esővíz befolyása után jelentősen nem kétszeresére, hanem sokszorosára növekedett ez a neutron beütésszám. Ezt követően neutron elnyelő anyagokat juttattak be ezekbe a helyiségekbe, tehát felmerül annak a lehetősége most is, hogy esetleg ilyen neutron elnyelő anyagokat jutatnak be ebbe a térbe, ezzel biztosítva azt, hogy ez az összeolvadt anyag, ez nehogy elkezdjen reaktorként viselkedni.
Mit jelent az, hogy valami elkezd reaktorként viselkedni?
A reaktorként való viselkedés alatt azt értem, hogy esetleg abban önfenntartó láncreakció indulhatna be, tehát ezt nyilvánvalóan el kell kerülni, hiszen ez egy ellenőrizetlen folyamat lenne, aminek a következtében megnőhetne a kibocsátás újra ebből a létesítményből. Most rettentően fontos, hogy ez az elmúlt években tapasztalt neutronszám emelkedés, ez nem járt együtt azzal, hogy radioaktivitás ezekben a terekben megnövekedett volna. Nem tapasztalják növekvő mennyiségben radioaktív aeroszoloknak a jelenlétét, nem tapasztalnak olyan rövidfelezési idejű izotopokat, amelyek arra utalhatnának, hogy ez a rendszer ténylegesen reaktorként beindult volna. Tehát tényleg arról van nagy valószínűséggel szó, hogy egy ilyen neutron erősítő rendszerként működik ez az összeolvadt anyag, és megváltoznak a kiszáradása, vagy valamilyen szerkezeti változása miatt az ő tulajdonságai, de mindenképpen a jelenség olyan, ami további vizsgálatokat érdemel.
Mennyi időre van szükség ezekhez a vizsgálatokhoz? Mikorra lesz ezeknek eredményük?
Ez a beszámoló, amit én láttam, erről nem szól, tehát nem adtak ehhez egy ütemtervet. Én nagyon remélem, hogy az ukrán kormányzat, illetve az ukrán hatóság ezt a kérdést komolyan veszi, és egy megfelelő ütemtervet rendelnek ehhez a feladathoz. Az látszik, hogy a nemzetközi közvélemény, a nemzetközi sajtó és a szakmai sajtó is, hiszen a Science magazin is beszámolt erről a dologról, felkapta ezt a kérdést, tehát ez a nemzetközi figyelem valószínűleg segít abban, hogy ez a kérdés kezelést kapjon rövid időn belül.
Ami most fontos azonban mindenkinek, sugárzás most nincs, és a közeljövőben sugárzás veszély sincsen.
A sugárzási helyzetben nem történt változás, a létesítménynek a kibocsátásai nem növekedtek meg, és nem is számolnak ezzel. Tehát azt mondják az ukrán szakemberek, én levelet váltottam az egyik szerzővel, aki ezt a tanulmányt jegyzi. Ő egyértelműen azt írta nekem, hogy nincsen semmi olyan körülmény, ami aggodalomra adna okot. Figyelemmel kell kísérni ezt az ügyet, és nekik további vizsgálatokat kell végezniük.
Szigma, a holnap világa.
A kutatók általában laboratóriumokban dolgoznak, ám vannak esetek, amikor a terepen kell a teszteket elvégezni. Ehhez pedig akár egy fantomvárost is fel kell használni, mint például a Zalaegerszeg melletti tesztpályán, ahol egyebek között önvezető autókat is tesztelnek. A létesítményről Hamar Zoltánnal, a Zalazon cégvezetőjével beszélgettem.
2017-es év közepén indult el a tesztpályának a kivitelezése. 2018 vége óta néhány elemet már használatba is vettünk, ezek az úgynevezett járműdinamikai szellet, a nagysebességű handlingpálya és a városi tesztkörnyezetnek egy része, és ehhez csatlakozott 2020 elején a végfelület. A kivitelezés az ezzel párhuzamosan az összes többi pályaelemen úgynevezett modulon tovább folyt, és ezeknek a most kivitelezés alatt álló elemeknek a befejezése idénre várható, hogy hónapon belül befejeződik az autópálya szakasznak a kivitelezése, ez egy másfél kilométer hosszú, teljesen realisztikus autópálya környezetet biztosító tesztelem. Nagyjából egy hónap múlva fogjuk átadni az úgynevezett ADAS, tehát Advanced Driver Assistance Systems, az fejlett vezetés támogató rendszerek tesztjére szolgáló felületet, és évvégéig minden mellett még el fog majd készülni a vizethető kisebességű kezelhetőségi pálya, ugye ezek a kezelhetőségi pályák, ezek nagyon leegyszerűsítve hasonlóak egy versenypályához, csak nem azt a szélt szolgálják, hanem azt, hogy a járműnek a dinamikai határhelyzetben való viselkedését lehessen megvizsgálni. Tehát ez is elkészül évvégére, késő őszre, minden mellett elkészül az öt különböző meredekségű emelkedővel és beépített csúszós, tehát alacsony tapadási felülettel ellátott dombok modul is, valamint befejezzük teljesen nyár közepére a Smart City modult, az épülethomlokzatokkal, ezekkel az olyan városképi elemekkel, amelyektől ez egy valódi városi környezetnek fog tűnni. Elkészül egy épületbővítésünk, ahol kialakításra kerül az a kontroll központ, vagy kontroll center, ahonnan a pálya működését évvégétől végleges infrastruktúrával tudjuk majd építeni, valamint elkészül az összes olyan belső út is, szervizút, amelyet egyébként tesztcélokra is lehet használni. Ez egyébként összességében egy 4 kilométeres belső úthálózatot jelent. Tehát ez az időzítés, amelyet terveztünk is, és amelyet évvégig be fogunk a terveknek megfelelően fejezni.
Összességében mekkora területről beszélünk?
A tesztpálya teljes terület az 240 hektár. Két fő részre szoktuk osztani alapvetően. Van egy olyan területünk, amely hasonló azokhoz a világszerte megtalálható, nem túl nagy számú, de már létező tesztpályákhoz, amelyekhez mérni szoktuk magunkat. Ez egy durván 700 méterszer 2 kilométeres területen helyezkedik el. Azokkal a dinamikai elemekkel, amelyeket az előbb felsoroltam, tehát a dinamikai felületen keresztül a különböző dombokon, kezelhetősége pályákon, és ettől függetlenül, vagy hát mellette helyezkedik el az a városi tesztkörnyezet, egy 15 hektáros terület, amelyet az előbb említettem, és amely egy reális, változatos városi tesztkörnyezetet fog biztosítani a járművek számára.
Miért éppen Zalaegerszeg? Kik veszik igénybe, akár most, akár a jövőben ezt a tesztpályát?
A döntés mellett több dolog is szerepet játszott. A helyszín szempontjából több helyszín is felmerült a projekt előkészítő fázisában, hogy azt érdemes tudni, hogy a 2000-es évek végétől dolgozunk ezen a projekten. Azokkal az autóipari szereplőkkel, amelyek egyébként a tesztpálya potenciális és már valódi használói. Tehát alapvetően itt a Magyarországon jelenlévő és fejlesztési kapacitással rendelkező döntően német hátterű cégekről beszélünk, mint a Bosch, Continental, Knorr-Bremse, ThyssenKrupp, ezt a CETEF, tehát ők ezek az úgynevezett egyes szintű rendszerbeszállítók, egyrészt a fővevőink, minden mellett természetesen az autógyártók is jelen vannak a pályán, tehát ők a használók is, ők már használják is, és a helyszínnel kapcsolatban még, hogy miért Zalaegerszeg, egyrészt ilyen típusú beruházáshoz rendelkezésre álló és megfelelő területet nehéz találni, tehát itt az összes potenciális bővítési lehetőséget is figyelembe véve egy nagyjából 400 hektáros területet kerestünk mi a projekt kezdetén. Így a tulajdonviszonyok, besorolás és helyek szempontjából nem triviális egy ilyen nagyságú területet találni, és ez a legerszegen megvolt. Másrészt az is fontos volt, hogy ugye a potenciális vevőinkhoz, amelyeket azt szoktuk mondani, hogy nagyságrendileg fele-fele arányban Magyarországra azonosítunk be, ugye ők azok, akiket említettem, és ahonnan indult ennek az egész projektnek az ötlete. A másik fele pedig nagyságrendileg a nyugat-európai autóipari cégektől érkezik. Ez is egy fontos szempont volt, és mivel a magyar állam finanszírozza ezt a projektet 100%-ban, ezért az is egy fontos iparpolitikai szempont volt, hogy Zalaegerszeget és régióját egy ilyen fejlődési lehetőséghez juttassa, mert ugyan önmagában a tesztpálya az nem ad több ezer embernek munkahelyet, de egy olyan katalizátor hatást tud kifejteni, amely ide vonz több projektet is a helyszínre, és ez a folyamat már el is indult. Itt a Rheinmetall harckocsigyára, vagy már néhány fejlesztőintézetnek az építése is elindult a tesztpályához kapcsolódóan.
Nyilván a teljesség igénye nélkül, de miket tesztelnek a pályán? Említette például ezt a bizonyos városi környezetet. Milyen speciális feltételeknek kellett megfelelnie ennek a tesztpályának?
A tesztpályánknak és időzítésével kapcsolatban szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert annak köszönhetően, hogy itt az önvezető járművek funkcionalitás vagy asszisztens rendszerek, ugye ezt sokféleképpen lehet hívni, elterjedése az napjainkban indult meg igazából, és ugye ehhez kapcsolódik még egy olyan az a hajtások, járműhajtásokhoz kapcsolódó forradalmi változás is, ugye, amely elindult a főként elektromos hajtások irányába. Tehát a meglévő tesztpályákhoz képest ez egy lehetőség, amellyel próbálunk élni, mert hogy azokat a fajta igényeket is bele tudtuk építeni a koncepcióba, amelyek ezen új területekhez kapcsolódnak, és két részre szoktuk osztani általában a itt végzett teszteket. Vannak azok az olyan típusú tesztek, amelyeket a már meglévő pályákon is Európában, ezt ahogy már említettem, nem túl sok van belőlük ilyen velünk összemérhető méretű, itt bőven az alatti számról beszélünk. Tesztpályákon is már végeznek évtizedek óta, ezek az úgynevezett járműdinamikai képességét vizsgáló tesztek, vagy élettartam tesztek. Tehát amikor azt vizsgálják meg a felhasználók, például egy dinamikai felületen, vagy egy fék felületen, hogy hol vannak a jármű képességének fizikai határai, mekkora oldalgyorsulásnál borul fel, milyen rövid fékúton tud megállni, egy dombon milyen meredek emelkedőn tud egy csúszós felületen elindulni, vagy az élettartam tesztek, amelyek szintén ide tartoznak el, általunk klasszikusnak nevezett tesztek közé, amelyek azt vizsgálják meg, hogy egy járműalkatrész élettartama egy gyorsított, az átlagosnál intenzívebb környezetben hogyan alakul, például egy mesterséges rossz útfelületen, mikor törik el egy futómalkatrész. Ez az, amit mi úgy szoktunk mondani, hogy az ilyen klasszikus dinamikai és élettartam tesztek, de mellett, hogy az új technológiákhoz kapcsolódóan megjelentek az önvezetéshez, asszisztens rendszerekhez kapcsolódó igények is. És itt egy nagyon nagy különbség van az előzőkhez képest, mert még az előző fajta tesztek azok a jármű fizikai jellemzőinek vizsgálatára irányulnak élettartamára, egy önvezető asszisztens rendszer teszt, az a járművet egy kész egészként tekinti, amely átment ugye ezeken a teszteken, amelyeket az előbb említettem, viszont ebben az esetben már, hogyha az ő képességét vizsgáljuk, mint önvezető rendszer, akkor a többi résztvevővel való kooperációs képessége van a fókuszban, azaz nagyon leegyszerűsítve a kérdést, hogyan tudjuk kiváltani a járművezetőt egy olyan elektronikus vezérléssel, amely aztán majd valamikor ugye egy teljesen önvezető járművet fog jelenteni. Tehát itt nem egy fizikai jellemzőkre fókuszáló tesztelésről van szó, hanem egy olyan környezethez való viszonyról, amikor a környezetet, a közlekedés többi résztvevőjét a jármű köré építjük, és olyan módon mozgatjuk, valósítjuk meg, hogy ezzel a közúti szituációhoz hasonló helyzeteket hozzunk létre, csak a közúttól eltérően biztonságos körülmények között, mert hát természetesen ugye ezeknek a teszteknek az a jellemzője, hogy nem mindig sikeresek, tehát nem biztos, hogy egy automata részvékező rendszer meg tud állni, ezért ilyen esetben például nem valós járművet használunk, hanem olyan dummy járműveket, amelyeket eltalálva vagy elgázolva a tesztelt járműben sem esik kár, és a céljárműben sem.
Egy-egy ilyen teszthez, leginkább ugye a fizikai jellemzők teszteléséhez szükség lehet mondjuk kamerarendszerre vagy szenzorrendszerre. Ezeket a tesztelők hozzák magukkal, vagy ezek a pálya részei?
Nagyon exakt választ erre még nem lehet napjainkban adni. Itt most alakul ki ezeknek az újfajta technológiáknak a tesztelési metódusa vagy metódusai. Igazából is. Tehát a pályánk hosszú távú, sőt, már középtávú koncepciójában is az szerepel, hogy az ilyenfajta intelligens a jármű mozgását, szenzorait használó, figyelembe vevő, kiértékelő funkciók, ezek mint a tesztpályán elérhető szolgáltatás is elérhetőek legyenek. Tehát természetesen a járműgyártók ugye a saját oldalukról ezt ugyanúgy megvizsgálják, tehát a jövő az valószínűleg az lesz, hogy bizonyos fajta eseteket, bizonyos fajta szenzorokat, azokat a járműgyártó maga ugyanúgy, ahogy eddig is vizsgálja, de mivel a jármű egyre inkább interakcióba kerül a környezetével, ezért egy tesztkörnyezet is, mint a miénk, az egyre inkább összeolvad ezzel a tesztelési folyamattal, azaz lesznek olyan jellemzők, olyan szenzorok, amelyeknek a vizsgálatát, vagy akár magát a szenzort, azt mi biztosítjuk majd a vevők részére. De ez még egyelőre nagyon képlékeny terület, és itt azért érdemes azt megemlíteni, hogy az önvezető járműveknek a tesztelése, jóváhagyása az még gyerekcipőben jár igazából mindenhol a világon, tehát nincsenek kialakult best practice-ek arra vonatkozólag, hogy ezt hogyan is kell majd egy teljesen önvezető jármű mellett végrehajtani.
Mi volt az eddigi legkülönlegesebb jármű, ami a pályán járt?
Hát volt elég sok különleges járművünk, de az a helyzet, hogy mivel autóipari cégekkel dolgozunk, és sokszor prototípusokkal, ezért konkrét járművet nem mondhatok. Voltak már nagyon erős autóink, meg nagyon gyors járműveink, vevőink is, meg ellenkezőleg nagyon érdekes, mondjuk nem a szokványos járművekhez hasonló olyan tesztelt eszközök, amelyek megjelentek a pályán. Úgyhogy rövid válasz az, hogy mindenféle, de most konkrétan ezt nem nevezhetem meg, hogy miről volt szó. Azt azért természetesen elmondhatom, hogy itt az európai egyes szintű rendszerbeszállítókkal, sőt autógyártókkal is vannak már kooperációink, tehát amit manapság így az Európában jelenlévő autóipar gyárt, vagy gyártani fog, vagy fejlesztés alatt áll, azoknak azért a jelentős része már nálunk is megjelent, mint pályát használó teszter.
Tervezik esetleg azt, hogy a pálya egy részét vezetéstechnikai pályaként használják? Tehát ahova kívülről érkezhetnek olyanok, akik a saját autójukkal szeretnék megtapasztalni egy kicsit az autójuk és a saját korlátaikat, határaikat?
Igen, a rövid válasz az, hogy igen, a kicsit bővebb az, hogy alapvetően nincs fókuszban nálunk a vezetéstechnikai képzés, de mint minden tesztpályán itt is mindenképpen van értelme az ilyenfajta használatról beszélni, már csak azért is, mert az egyébként létező vezetéstechnikai központoktól eltérően itt azért jóval nagyobb dimenziókról beszélünk, tehát a hagyományos vezetéstechnikai pályák, amelyekben Magyarországon most egyenlőre 2 professzionális található, ezek jellemzően kis közepes sebességű tréningekre alkalmasak, tesztpályák pedig egyszerűen esetünkben is több mint 10-szeres méretbeli különbségből adódóan bármilyen sebességű tréningek lebonyolítására alkalmasak. Tehát emiatt van értelme, terve is van véve. Én azt gondolom, hogy 1-2 éven belül reális, hogy ebbe az irányba elindulunk, de ahogy említettem, igazából ez nem a fő funkcionalitásunk, és itt főleg az autóipari tesztelők, fejlesztők szempontjából kevésbé releváns időszakokban lehet erről szó, azaz hétvégi tréningekről.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.